Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A befogadás Isten ajándéka, fogalmazott Leó pápa egy isztambuli idős otthonban. November 28-án törökországi apostoli látogatásának második napján délelőtt a Szentatya ellátogatott a szegények kisnővérei által fenntartott idős otthonba, melyet idősek befogadó otthonának neveznek. A befogadás ennek a háznak az ajándéka. Olyan ajándék, amely Istentől jön, és amelyet tovább ajándékoznak, mondta 14. Leó. A látogatás végén a pápa ezt írta a vendégkönyvbe. Meleg szívvel áldom meg ezt az otthont minden lakójával együtt, és különleges módon a szegények kisnővéreit itt végzett szolgálatukért és tanúságtételükért, apostoli áldásommal. A kicsinység logikája az egyház igazi ereje, mondta Leó pápa a püspököknek, papoknak Isztambulban. November 28-án törökországi apostoli látogatásának második napján délelőtt a Szentatya a püspökökkel, papokkal, diákónusokkal, szerzetesekkel és lelkipásztori munkatársakkal találkozott az isztambuli Szentlélek székesegyházban. A résztvevők nevében a törökországi püspöki konferencia elnöke köszöntötte a Szentatyát. 14. Leó pápa beszédében elmondta, a Törökországban élő egyház kicsi közösség, mely azonban termékeny marad, mint Isten országának magja és kovásza. Ezért bátorítalak benneteket, hogy ápoljátok a hitre és az Istenhez való egységre épülő, bizakodó remény lelki magatartását. Szükség van ugyanis arra, hogy örömmel tegyetek tanúságot az evangéliumról, és reménnyel tekintsetek a jövőbe. 14. Leó pápa hozzátette. Arról sem szeretnék megfeledkezni, hogy ezen a földön tartották az első 8 egyetemes zsinatot. Idén ünnepeljük az első níceai zsinat 1700. évfordulóját, amely mérföldkő az egyház és az egész emberiség útján. Magyarország kiegyensúlyozott álláspontot képvisel az ukrajnai kérdésben, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor pénteken a moszkvai Kremlben fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt. Ismerjük az ukrán kérdésekről alkotott kiegyensúlyozott álláspontját, mondta. Ha tárgyalásainkkal, az Egyesült Államokkal eljutunk a budapesti helyszín használatáig, akkor annak nagyon örülni fogok, nyilatkozta az orosz államfő. Magyarország készen áll a béketárgyalások helyszínéül szolgálni és hozzájárulni ezek sikeréhez, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a moszkvai Kremlben a Vlagyimir Putyin orosz államfővel megkezdett tárgyalások nyilvános szakaszában. Putyin emlékeztetett rá, hogy Budapestet Donald Trump amerikai elnök javasolta az ukrajnai béketárgyalások helyszínéül, amivel mindkét fél egyetértett, mert jó kapcsolatokat ápol a magyar miniszterelnökkel. Orbán Viktor leszögezte, hogy Magyarország érdekelt a magyar-orosz energetikai együttműködés folytatásában. Magyarország energiaellátásának alapját az Oroszországból érkező energiahordozók jelentik, most is és a jövőben is. Jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a moszkvai Kremlben a Vlagyimir Putyin orosz államfővel megkezdett tárgyalások nyilvános szakaszában. Orbán Viktor méltatta az orosz energiaszállítások stabilitását és kiszámíthatóságát, és kifejezte Magyarország érdekeltségét a kétoldalú energetikai együttműködés folytatásában. Elmondta, ezt a kérdést alaposan megtárgyalja az orosz államfővel. Ukrajna Magyarország szomszédja, ezért a háború erőteljes hatással van Magyarországra. Jelentős gazdasági veszteségeket szenvedünk el, a katonai műveletek blokkolják a gazdasági növekedést egész Európában, és így nálunk is, hangoztatta. Végül az időjárásról. Az ország délkeleti kétharmadán nagy részt zárt lesz a felhőtakaró. Helyenként kisebb csapadék előfordulhat. Északnyugaton, északon kevesebb felhő valószínű, viszont a derült tájakon hajnalra párásság köd képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet általában -2 és +3 fok között valószínű, de a kevésbé felhős területeken alacsonyabb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 2 és 8 fok között várható. Híreket hallottak.
Reklám. Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombat esténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. November 29-én a Jó Pásztor Óvoda óvodásai adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre!
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Néha úgy kell elindulnunk, hogy még nem állunk készen, mondja Urbányi Zóra énekesnő a novemberi Képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk egy angliai gyermekprostitúciós ügyet feltáró újságíróról, történeteket a függőségből való szabadulásról és a transzplantáció utáni újrakezdésről. Megismerhetjük Sir Edmund Hillary-t, barangolhatunk a Balaton körül és az angyalok városában. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Adventi véradás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertálymesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca egy szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
Várunk szeretettel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyílt napján. Fedezd fel képzési kínálatunkat szakbemutatókkal, tájékoztató előadásokkal és élményprogramokkal. December 2-án Egerben, december 3-án pedig a Jászberényi Kampuszon. Mi hiszünk benned!
Reklámot hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Jókai Mór születésének 200. évfordulója kapcsán a regényíró egyik legismertebb művéről, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk!
Sok szeretettel köszöntelek ismét rádiónk mikrofonjánál. Aktualitása is van a mai témánknak. Kit hoztál most? Egy nagyon termékeny íróról van szó.
Így van, most Jókai Mórnak hoztam az egyik művét, még pedig az Aranyembert, és azért van aktualitása, ahogy említetted is, mert idén ünnepeljük a születésének a 200. évfordulóját. Valószínűleg sok helyen hallhatták a hallgatók, hogy Jókai 200 ünnepségsorozatot tartanak különféle kulturális intézmények. Hát ugye Jókai Komáromban született, de ettől függetlenül az ország minden részén megemlékeznek róla, az ő írói munkásságáról, és nagyon sok kulturális intézmény, könyvtárak, múzeumok, különféle programsorozatokat szerveztek erre az évre.
Azt hiszem, azt elmondhatjuk, hogy minden korosztálynak más a kapcsolata, kapcsolódása Jókaihoz, hiszen mikor mi voltunk gyerekek, vagy egy kicsit régebb óta fiatalabb hallgatóink voltak gyerekek, akkor tájt még azért Jókai kötelező olvasmány volt. Most már a legtöbb iskolában én úgy tudom, hogy nem. Tehát a Kőszívű ember fiai már nincs a kötelező olvasmányok között, hanem csak részleteket olvasnak belőle. És az aranyember, amelyet te is hoztál, az már az én időmben is csak az emelt szintű irodalmi tételek között volt úgy kötelezőként, hogy teljesen végig kellett olvasni, és nem csak átsiklik fölötte az ember, és foglalkozik vele. Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy most Jókait próbálják egy picit visszabszorítani, én úgy érzem. Nyilván ennek nagyon sok oka van, de gyerekként kevésbé könnyű a kapcsolódás hozzá, én azt gondolnám. Ezt szubjektíven mondom, de én a Kőszívű ember fiait annyira a gyerekként nem kedveltem, még gimnáziumban az aranyembert nagyon szerettem. És felnőttként, ha mondjuk az újraolvasásról beszélünk, mert arról szoktunk, az újraolvasás fogalmáról, azért egészen más a kezünkbe venni őt.
Így van. Nekem kötelező olvasmány volt az aranyember, tehát mi még pont az a generáció voltunk, ahol szerintem tanárfüggvénye volt, hogy melyik osztálynak kötelező és melyiknek nem. De emlékszem, hogy már akkor is azért sokan szenvedtek vele. Most azt is szenvedni egy könyvvel, ez sokszor amiatt van, mert hosszú, vagy nehéz olvasmány, vagy túl sok minden történik benne, vagy túl lassú. De ez nyilván ez is teljes mértékben szubjektív, hogy kinek mi számít nehéznek, de azért valóban a terjedelme miatt is sokaknak kihívást jelentett. Meg hát ugye nyilván, hogy egy hosszabb könyvről beszélünk, akkor sokkal több időt kell rászánni, és nem biztos, hogy mindenkinek az érdeklődési körébe beleillett. Meg azért már a mi generációnknak is Jókai, mondjuk azt, hogy egy régi módi író, hogyha lehet ezt így megfogalmazni, bár én ezzel nem értek egyet, mert számomra nem régi módi, de tudom, hogy nagyon sokak számára, tehát mi már mondhatjuk azt, hogy mi már a Harry Potter generáció vagyunk, akik közül ezzel nagyon sokan azon nőttek fel, vagy a Harry Potter könyv sorozatokon keresztül szerették meg az olvasást, vagy az olvasmányok jelentős részét tényleg ez a fantasy világ tette ki, teszi ki. De azok számára ez valóban egy régi módi, kevésbé divatos írónak lehet tekinteni így Jókait.
Hogyha magát így az életét nézzük, nekem feltűnt, ahogyan megtekintettem, vagy megnéztem a Most vagy Soha című filmet, de nagyon érdekes volt a Jókai karaktere. Egy nagyon nyugodt, bölcs, és szerintem nagyon-nagyon szépen ábrázolták az ő jellemét. Akkor még nem találkozott, vagy még nem volt a felesége Laborfalvi Róza, és nagyon, tényleg számomra nagyon megragadó volt az ő karakterének, ahogy még így a filmvásznon is meg tudták jeleníteni. És azt hiszem, hogy az életét is, amikor megismerjük, mivel ugye hosszú életet élt, az is igazándiból, hát az is terjedelmes, ahogy a művei is. Minden ilyen könyvajánlókor szoktunk egy-egy mondatot mondani magáról az íróról, úgyhogy kérlek, hogy most is egy pár mondatot azért mondjunk az ő életéről is. Azt már említetted, hogy hol született, és hogy a születésének a 200. évfordulóját üljük most.
Így van, ahogy te is említetted a film kapcsán, ugye ő is részt vett az 1848-as márciusi eseményekbe, amihez azért hozzátartozik az is, hogy ő akkor 23 éves volt. Tehát, hogy nem egy középkorú emberről, hanem egy igen fiatal emberről beszélünk, bár egyébként ugye tudjuk, hogy Petőfi sem volt sokkal idősebb, csak pár évvel. Viszont ez az ő életének egy viszonylag kis szeletét teszi ki. Jókai politikus is volt, tagja volt a felsőháznak, illetve irodalmi munkássága miatt is bekerült az akadémiai körökbe, különféle társaságoknak volt a tagja, elnöke. Mondhatjuk róla azt, hogy ő nem csak mondhatjuk, hanem szokták is őt nevezni így a nemzet nagy mesemondójának, mert annyi történetet hagyott ránk. Valóban egy nagyon termékeny író volt, és az, hogy ő mit és hogy írt, az teljes mértékben meghatározza az a kor, amiben élt. Ugye azt is fontos hozzátenni, hogy Jókai a magyar romantika realizmus határán alkotott, tehát a műveinek egy jelentős része eléggé az irodalmi romantikára hajaz, de ugyanúgy megjelenik már benne így a realizmus is, ami szerintem még inkább befogadhatóvá teszi az ő műveit, és pont annak köszönhetően, hogy egy nagyon nagy fantáziavilágot tudott felépíteni, és bármilyen kis történetről egy óriási nagy történetet tudott mesélni, de talán ezért is lehet őt ilyen nagy mesemondónak tartani, hiszen hogyha megnézzük a nagyobb műveinek a keletkezés történetét, azért nagyon sokszor csak egy-egy kis történetből egy-egy kis történetet hallott valahol, mesélte neki valaki, és abból születtek ezek a nagyon hosszú, bonyolult cselekményekből álló történetsorozatok, amelyek egy-egy regénynek az alapját képezik.
Elmondhatjuk azt akkor, hogy abból a korszakból ő a legtermékenyebb író, már hogyha darabszámot nézünk.
Talán lehet mondani, bár ugye most az, hogy mi számít termékenynek, akár darabszám, akár oldalszám, tehát azért Mikszáth is elég termékeny író volt. Ő nyilván egy más területen alkotott, teljesen más az ő írói munkássága, máshogy lehet az ő írásait jellemezni, de egyébként talán a magyar irodalom egyik legnagyobb, vagy legtermékenyebb alkotójának is tekinthetjük, és mindenképpen a legeslegnagyobbak közé sorolhatjuk, hiszen ha szerintem nem nagyon van olyan ember Magyarországon, függetlenül attól, hogy már nem kötelező olvasmány. Jó, akkor lehet, hogy egy bizonyos korosztály alatt, ha megkérdeznénk, akkor nem, de egy bizonyos korosztály fölött, szerintem, ha bárkit megkérdeznénk ma Magyarországon, hallotta már Jókairól, azért nagy valószínűséggel az lenne a válasz, hogy igen. Tehát aki járt iskolába, az nagy valószínűséggel biztos, hogy hallott Jókairól. És hogyha belegondolunk, nagyon sok íróval, költővel foglalkoztunk iskolai tanulmányaink alatt, és nem biztos, hogy mindenki ilyen szinten megmarad, de én azt feltételezem, hogy tényleg az a generáció, akinek még bármi köze volt Jókaihoz, mindegy, hogy mikor volt fiatal, mindegy, hogy mikor olvasta, de az emlékeiben valahol biztos, hogy megjelenik az, hogy mit olvasott, vagy mit hallott Jókairól.
Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Jókai Mór születésének 200. évfordulója kapcsán az író egyik legismertebb művéről beszélgetünk.
Ha az aranyemberről beszélünk, ez hol helyezkedik el az ő írói munkásságában? Ugye említetted 48-at, ott nagyon fiatal még, hogy hol helyezkedik el aztán?
Hát az aranyember az ő írói munkásságának a fénykorára tehető. 1872-ben jelent meg, bár ugye először nem regény formájában, hanem folytatásokban, hírlapban. De ugye ez a korban szokás volt, tehát nagyon sokszor megfeledkezünk arról, hogy nagyon sok nagy írónak a művei, akár Gárdonyira visszautalva is, nem könyvformában jelent meg először, hanem a részletekben, különféle lapokban, kulturális lapokban. Hát ez egy korszokás volt, és az aranyember is először részletekben jelent meg, és 73-ban jelent meg először kötet könyvformában.
Említetted már a romantikát és a realizmus szót, kifejezéseket. Egy romantikus regénynek a főbb jellemzői, ha visszaemlékszünk egy kicsit így a tanulmányainkból is, esetleg külföldi regények kapcsán is, meg itt a hazaiak kapcsán is, hogy a karakterei, az alakok vagy ilyen angyalian jók, vagy ilyen gonosz jegyekkel vannak, tehát nem vegyül tisztán hozhatóak ki ezek a személyiségjegyek. Míg egy későbbiekben írt műnél, mondjuk akár vegyünk példának akár egy Kosztolányit, vagy a többi írónkat, és itt a realizmusra is gondolok, ott már összetettebb a személyiségrajz, összetettebbek a karakterek, nem ennyire különül el. Viszont Jókainál említed, hogy mind a kettő jelen van. Mi a helyzet az aranyemberrel és a karakter ábrázolásával?
Az aranyemberben nem nagyon vannak ilyen nagyon személyiségfejlődések. Tehát alapvetően, ha valakit megismerünk, ahogy mondtad, jóságosnak, ő azért, tehát azok az alakok végig hasonlóak lesznek, tehát nem látunk olyan nagy pálfordulásokat. Nyilván, hogy egy kicsit Témer Mihály alakját nézzük, akkor lehet, hogy abban valami kicsit láthatunk, de azt sem mondanám olyan igazinak. Tehát, hogyha mondjuk megismerjük, hogy mondjuk Tíme amilyen volt, Tíme végig olyan volt. Ha megismerjük, hogy mondjuk milyen volt Atali is végig olyan gonosz volt. De akár, hogyha megnézzük Tereza mamát, vagy Noémit, tehát azért nekik is nagyon, tehát nem sokat változott az ő személyiség, a személyiségük, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem tudom, bármilyen személyiségfejlődésen ment volna keresztül, mint akár múltkor beszéltünk ugye az Abigail kapcsán, hogy milyen személyiségfejlődésen ment keresztül a főszereplő, itt ilyen nincs.
Kik a főszereplői, mi a története az aranyembernek, hiszen még a mai napig a kultúránkban kicsit felfelsejlik, én azt gondolom, és én magam is használom például a senki szigete kifejezést, hogyha valaki, az ismerőseim között például van olyan, akinek van egy ilyen kis nyaralója, ahol vár úgy szeret elvonulni, és nekem úgy rögtön Jókai jut eszembe meg a senki szigete, tehát hogy meg az aranyember maga ez a kifejezés is. És gyakorlatilag, hogyha az ember így egy picit így jobban tanulmányozza a Jókait ebben az emlékévben, megkerülhetetlen az aranyember karakterei, a története, az ebben megjelenő szimbólumok.
Így meg kik a főszereplők? Hát ugye Témer Mihály, Tímea, az apja ugye csak mellékszereplő volt, Noémi, Tereza mama, Atali, az anyja, a Krisztián család, tehát igazából sok-sok szereplő van, és akkor ugye még ezzel párhuzamosan vannak ezek a, úgymond, mellékszereplők, mint a Atali apja, Brozovics Atanász, meg azért itt egy-egy szereplő van, aki még így bejön a történetbe, de akár csak egy rövidebb ideig lesz részese, de egyébként a főszereplők az ugye nyilván Témer Mihály, illetve a nők, akik körülveszik.
És Jókainál kifejezetten itt megfigyelhető a hajózás, a folyó szerepe, tehát tényleg az ott folyó kereskedelem, említetted, hogy hol született, tehát hogy ebből azért nem bújt ki, hozta a tapasztalatait.
Így van, teljes mértékben, hiszen Komáromban született, és ugye tudjuk, hogy Komárom azért egy nagyon fontos város volt hajózás és kereskedelmi szempontból is, és az a történet, amivel kezdődik az aranyember, az egy teljesen valós történet lehet, hiszen ez bármikor megtörténhetett ott, hiszen, hogyha visszaemlékszünk rá, ugye hosszú oldalakon keresztül olvashatjuk, hogy milyen volt a vaskapu, hogyan zajlott ott az élet. A mai fogalmaink szerint elképzelhetetlen dolog az, hogy egy nagy teherhajót lovak húzzanak fel, vagy ökrök, de akkoriban ez nyilván így működött, hiszen akkor azért még a hajózásnak, a modern hajózásnak még a lehetőségét sem látta senki, viszont akkor is megoldották így a teherszállítást. Tehát mondjuk az, hogy például, hogy a vaskapun hogy jön át, vagy utána hogy jut el a hajó ozoráig, és utána hogy kerül majd Komáromba a szállítmány, ez egy teljesen valós dolog lehet, hiszen akkoriban az élet így zajlott, és az, hogy mondjuk egy hajó megsérül, az is egy teljesen hétköznapi dolog volt, és az, hogy egy rakományt, egy szállítmányt ki kell menni, az sem volt olyan meglepő. Lehet, hogy manapság sokkal meglepőbb az, hogyha egy hajó süllyed, és gyorsan ki kell menteni a szállítmányt, mert ma már nem vagyunk ehhez hozzászokva. Ugye régen a digitális világ előtt, mielőtt nem láttunk mindent, az, hogy valamire rámegy a hajó, ráúszik, nem láthatták, hiszen az, hogy mi van a vízbe, azt nem tudták, sokszor ma sem tudjuk, tehát az akkori kor emberre sokkal jobban fel volt erre készülve. Tehát mondjuk az, hogy elázott a búza, az egy, nem azt mondom, hogy teljesen normális, vagy hétköznapi dolog volt, de hogy nem volt annyira kétségbeejtő, mint akár ma, mint ahogy ma tekintenénk rá. Hiszen biztos, hogy megtörtént korábban is, sőt, hogyha történeti forrásokban kutakodnánk, még sosem tettem ezt meg, pedig egyébként egy nagyon jó kutatási lehetőség lenne, például megnézni, hogy mondjuk milyen hajók, mikor süllyedtek el, miket szállítottak, és utána mit kezdtek azzal a rakományjal. Ez pedig egy nagyon érdekes kérdés lehet, és ez teljes mértékben valóságszerű ábrázolás, illetve az is, hogy utána mi lett a búzának a sorsa. Tehát, hogyha visszagondolunk így tanulmányainkra, hogy a hadsereget etetni kell, minél olcsóbb alapanyagokkal, minél több pénzért, az is egy teljesen reális dolog.
Hajózás, kereskedelem, de ki ez a Timár Mihály?
Timár Mihály együtt utazott egy török úriemberrel, akinek a nevét csak a halála előtti napon tudta meg, és hát ő így belekeveredett egy kicsit ebbe a történetbe, mondhatjuk azt, és utána élt azzal a lehetőséggel, ami kínálkozott előtte. Tehát neki volt egy feladata, rábíztak egy feladatot, lényegében neki kellett tanúsítani azt, hogy nem jártak pestises területen. Viszont, ha visszagondolunk, akkor az a 19. században Magyarországon már kevésbé, de a török területeken azért a pest is, illetve a déli, tehát a délvidéken azért sokkal gyakrabban megjelent, és nagyon féltek tőle, és nyilván hogy lehetett megakadályozni azt, hogy egy nagy pestis járvány legyen Magyarországon, úgyhogy ellenőrzik a hajókat, és lényegében az ő feladata volt az, hogy így bizonyítsa azt, hogy a hajóról nem érintkeztek pestises emberekkel, és hogy tiszta a szállítmány, tiszta a rakomány.
Említettem a szimbólumoknak a szerepét. Hát én azt gondolom, az aranyember az bővelkedik ebben, és ezt, hogyha nyilván ezt meg is filmesítették ezt a regényt, mint meg annyi jókai regényt, de abban is próbálják visszaadni, de nyilván az olvasmányban is nagyon-nagyon szépen kijön. Milyen szimbólumokkal találkozunk? Tehát itt már ugye említetted, akár a rakomány kapcsán, itt említhetjük a félholdat.
Ugye a félholdnak is egy nagyon fontos szimbolikája van, hát ugye itt félhold utal Timára, illetve az édesapjának, Ali Csorbadzsinak a származására. Ugye azt később megtudjuk, hogy az édesanyja egyébként görög volt, és amiatt menekültek ők, és amiatt került ő kapcsolatba Brazovics Atanázzal, hiszen a felesége révén rokonságban voltak, és azért menekültek oda. És amikor először látjuk a török félholdat, így lelki szemeink előtt, amikor olvassuk a könyvet, akkor el sem tudjuk képzelni azt, hogy mondjuk később, amikor a búzamentése lesz, akkor milyen fontos szerepe lesz ennek a szimbólumnak, hogy miért is lesz érdekes az a zsák, amin egy török félhold van, és Mihály elég rutinos volt ilyen szempontból, hogy egyből sejtette, hogy itt valami jelentése van annak, hogy miért csak egy zsákon van ilyen szimbólum. És utána, hát ugye nyilván témának a vallására, származására is utal ez, és később is nagy szerepe lesz majd az ékszereknek.
Mi a helyzet a Senki szigetével?
Ugye a Senki szigete az a valóságban is létező sziget volt. Ez ott birodalom és a török birodalom, tehát az Habsburg birodalom és a török birodalom határán volt. Azért Senki szigete, vagy senki földje, mert egyik országnak a fennhatósága alá sem tartozott. Ez nem egy elképzelhetetlen dolog, hiszen ha belegondolunk...
Közigazgatásilag gondolod? Tehát, hogy így, hogy nem tartozott gyakorlatilag sehova, ahová adózni kell, vagy ilyesmi?
Hát egyik országban se volt bejegyezve, tehát így emiatt nem is kellett adózni, és a térképeken sem szerepelt lakott szigetként, és ez nem biztos, hogy egyedüli sziget volt, hiszen a Dunán több ilyen sziget képződmény is volt, lehetett is. Jókaitól is tudjuk, hogy ő tudta, hogy ez egy létező sziget, hiszen tehát nem csak a fantáziájában jelent meg, és több természettudós is mesélt neki arról, hogy milyen ilyen szigetek vannak, és nyilván, hogyha az ember el akar valahova vonulni, akkor egy olyan helyre megy, amit senki nem ismer. De ugye ez nem igaz, hogy senki nem ismer, hiszen a történetben látjuk azt, hogy azért jó néhányan ismerik ezt a szigetet.
Sokan hogy... megfordulnak itt.
Igen, és lehet, hogy ezen a szigeten életvitelszerűen csak ketten élnek emberek, illetve egy macska és egy kutya. Viszont azért többször jártak ott vendégek, akár olyan vendégek, akiket nem vártak szívesen, akiktől esetleg féltek, de olyan vendégeket is szívesen fogadtak, mint Mihály, meg Tíme, amikor ugye arra hajóztak. Tehát ugye tudjuk, hogy Mihály először a Senki szigetén akkor járt, amikor még a nagy hajóval mentek volna fel Komáromba.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Jókai Mór születésének 200. évfordulója kapcsán a regényíró egyik legismertebb művéről, az Aranyemberről beszélgettünk. Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes Mi újság a Futrinka utcában című mesének 9. részét halljátok, melyet Kútvölgyi Erzsébet olvas fel nektek.
Böbe csak ugyan olyan cikcakban haladt az utcán, mintha egy láthatatlanul ide-oda guruló gombolyagot követett volna. Hol a járda szegélyen egyensúlyozott, hol egy kőrakást mászott meg, végigkurult minden lépcsőn, ami az útjába került, és csak csodával határos módon ért haza tiszta köténnyel. Liba Leontin már nyugtalanul várta.
Jaj, csak hogy itt vagy, aranyom! A főnök már 22-szer megkérdezte, hol csatangolsz. Jaj, olyan jól játszottunk Cicavicával,
lelkendezett Böbe. Liba Leontin gyorsan beadta a kéziratot a főszerkesztőnek. Azután kérdezősködni kezdett. Milyen a lakása? Szépek a függönyök? A konyháját láttad? Kukta fazékkal főz? Beépített fürdőkádja van? Egérjük nincs a sarokban? A kérdésekre Böbe nagyon hézagosan felelt. A lakásra vonatkozólag mindössze annyit tudott mondani, hogy remekül lehet benne játszani, hemperegtek és bukfenceztek Cicamicával a szőnyegen, de a szőnyeg színére vagy mintájára már nem emlékezett.
Hemperegtetek a szőnyegen? Szörnyette Leontin. Szép kis felfordulás lehet annál a macskánál, képzelem.
Nem igaz, kiáltotta Böbe. Nincs nála felfordulás. Az egész köcsökben gyönyörű szép rend és tisztaság van, de nem kellett folyton egy helyben ülni, mint nálad. Liba Leontin megsértődött. Könnyek között jelentette ki Böbének, hogy hálátlan kis szörnyeteg, aki megfeledkezik róla, milyen tüneményes kötényt vart neki Leontin.
A tollászkodásra szánt időmet áldoztam rád. Éjfélig görnyedtem a varrógépnél, zokogta, és te mindebből csak azt jegyezted meg, hogy egy helyben kellett ülnöd.
Böbe elbújt a dobozába, és úgy tett, mintha aludna. Leontin szipogva hazavonult. A szobára sötétség borult. Sűn Sámuel odójából szűrödött ki csak némi fény az ajtórésen. Böbe hamarosan elaludt. Egyszerre hangos szóváltásra ébredt.
Mégiscsak hallatlan, ugatott valaki Sűn Sámuel szobájában, hogy válogatás nélkül leköznik egy jöttment macska firkálmányait. Micsoda dolog ez?
Az olvasókat érdekli annak a macskának az élettörténete, igyekezett Sűn Sámuel túlharsogni az ugatást. Nekem azt kell néznem, hogy fogjon a lap, nem lehetek tekintettel holmi érzékeny kutyákra. Böbe nem röstelte a fáradtságot, kiszállt a dobozból, és bekukucskált az ajtórésen. Morzsát látta odabent, a kurtalábú éjjeli őrt, de micsoda feldúlt állapotban, füle, farka remegett az indulattól.
Nem vagyok különösképpen érzékeny, szűkölte, de az már mégiscsak sok, hogy egy macska goromba bolhás vakaródzó társaságnak nevez bennünket kutyákat.
Hát, ha ő így látja, vetette közbe Sűn Sámuel. Morzsa felhördült.
Úgy! Hát vegye tudomásul, hogy én meg kényes, lusta, nyivákoló teremtésnek tartok minden egyes macskát, de kiváltképpen ezt a cicamicát egész nap alszik. Azért kell csak ki a kosarából, hogy az erkélyre feküdjék sütkérezni, és mindenért rögtön nyávog.
Böbe elhűlve hallgatta a veszekedést. Úgy látszik, hazafelé jövet elszórtam néhány lapot a kéziratból. Visszabújt a dobozba, és fülére húzta a kuvikkelementől kapott bagolytól takarót. Kellemetlen volt hallgatni, hogy odaállt a szomszéd szobában újdonsült barátnőjét ócsárolják, de még kellemetlenebb volt elképzelni, milyen rosszul esetett szegény kis morzsának, amikor az utcán talált papírlapokon csupa kutya ellenes kifakadást olvasott.
Írt volna cicamica inkább a másik szomszédjáról valamit, gondolta Böbe púson. Például azt, hogy Sompolyogi-Mosolyogi mindig tyúkanyójék ablaka alatt hallgatózik. Ezt maga pöhéke mesélte nekem.
Bánatában elaludt, és nem hallotta, hogyan végződött odabent a vita. A Csőr vasárnapi számában azonban cicamica emlékiratainak első része mellett morzsa verse is megjelent, M aláírással, egy lusta macskához címmel. Az egész Futrinka utca tudta, ki az a lusta macska. Egerentyűné azonnal megvette az újságot, kivágta belőle a verset, a címet pirossal aláhúzta, és elküldte egy borítékban cicamicának. Később még egy példányt vásárolt, hogy az egész gyereke kívülről megtanulhassák a verset. Meg is tanulták, és este, miután besötétedett, felvonultak a köcsökházhoz, hogy kórusban elszavalják cicamicának. Harsány cincogással kezdtek rá.
Párnádon elnyúlva, mint egy dundi hurka.
Tovább nem folytathatták, mert cicamica az ablakból az egész szavaló kórust nyakon öntötte hideg vízzel. Ilyeténképpen a második lap példányra áldozott 60 fillért elveszettnek lehetett volna tekinteni. Egerentyűné azonban úgy vélte, hogy az ilyen macskaellenes versek tudása hozzátartozik az általános egérműveltséghez. A 60 fillér tehát nem veszett kárba.
Ma este Bálint Ágnes Mi újság a Futrinka utcában című mesének 9. részével búcsúztunk tőletek. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta.
Folytatom a felolvasást a könyvből. Hétköznapokon tehát kora hajnalban már ott állt a kerékpárja a fűzfőgyártelepi templom falához támasztva, míg ő magához vette az erősek kenyerét. Egyik alkalommal, amikor a portásnak is feltűnt, a minden reggel fél órával előbb érkező leány megkérdezte tőle. Mondja, magának megéri minden nap fél órával előbb jönni? S Magdika a szokásos egyszerűségében válaszol, nem magyarázkodik, nem mentegetőzik, nem akar meggyőzni senkit. Egyszer csak annyit mond, nekem megéri. Gyakran méricskélünk. Én magam is tapasztalom magamon. Adódik egy helyzet, rögtön az ugrik be első gondolatra. Vajon ez megéri? Megéri a fáradtságot? Jó lesz ez nekem? Van ebből nekem hasznom? Ezek természetes emberi reakciók. Sérültségünkből is fakad, hogy rögtön magunkra gondolunk, és azt nézzük, hogy nekünk mi a jó. És Péter apostol is megkérdezte, hogy mi lesz a jutalmunk, Uram. És Magdika is azt mondja, hogy neki megéri. Ez Magdikának is természetesen megérte, és mindannyiunknak megéri, hogyha Istenért, az emberekért áldozatot hozunk. De ezzel, hogy Magdika ilyen álhatatosan minden reggel ott volt, és magához vette az Úr Jézus Krisztust, ezzel nagyon sokaknak jót tett, mert ahová csak ment, vitte Jézust, mint ahogy Szűz Mária, miután megfogant a méhében, amerre csak járt, Krisztust hordozta. Krisztus hordozóvá válunk mi is, hogyha Krisztus él bennünk, és ahová csak megyünk, ott a kegyelem virágai nőnek a lábunk nyomán, ott az emberek vidámabbak lesznek, nem is értik, hogy miért, talán mi se értjük, őszintébb lesz a mosolyuk, rossz gondolataik elszállnak, kedvesebbek lesznek egymáshoz, haragosok kibékülnek, akik még nem ismerik Isten szeretetét, azok megismerik, és ki tudja, hogy mennyi hozománya van annak, hogy mi Krisztussal járjuk földi zarándokutunkat. Jézushoz menni, Jézusért élni, Jézusra várakozni, Jézusért áldozatot hozni mindig megéri. Még egy momentumot emelek ki ebből a kis történetből a portással. Azt mondja Magdika, ha megérkezem, jókedvűen ráköszönök. Ő készségesen kaput nyit, és mosolyogva kérem a bebocsájtást. Ő pedig nagyon udvarias. Most már nem tesz megjegyzést, ami ugye a történetből talán egy kicsit gúnyos megjegyzés lehetett. De már nem tesz ilyen megjegyzést. Mosolyog a portás is, mosolyog Magdika is, és szeretet van köztük. Mennyire jellemző Magdikának ez a szinte szüntelen jókedve és az állandó mosolya. Most voltunk a forrásponton, ahol Székely János püspök atya mondott egy történetet, amit most én is idézek tőle. Egy lánynak meghalt az édesapja, aki képkeretező volt, és nagyon sok képkeret maradt rá, több ezer. És gondolkodott, hogy mit csináljon ezekkel a képkeretekkel, és lett egy nagyon jó ötlete. Mindegyik képkeretbe egy tükröt rakott, amire valami ilyesmit írt fel, hogy az Isten megteremtette a te arcodat, de mosolyognod neked kell. És pillanatok alatt elvitték ezt a sok szépen bekeretezett tükröt a szép felirattal. Valóban a jó Isten teremtett nekünk egy arcot, meg teremtett szívet is, és hogyha a szívben béke van, és viszonylag gyógyult, és minél jobban gyógyult, annál inkább tudok mosolyogni. Mosolyogni akkor is, amikor esetleg sírni volna kedvem, de mégis tudok mosolyogni a másik emberre, és megtapasztalhatjuk, hogy amint rámosolygunk valakire, őnek is enyhül az arcán a feszültség, és talán ő is visszamosolyog. Mennyire tudunk örülni egy kisbabának, amikor játszadozunk vele, mi mosolygunk rá, kicsit babusgatjuk, és egyszer csak ránk mosolyog. És olyan, mintha a kis Jézus mosolyogna ránk, mert hát egy ilyen kisbabának még nagyon-nagyon őszinte a mosolya. Kövessük ebben is Magdika példáját, jókedvűen szóljunk egymáshoz, és mosolyogjunk egymásra. Ez kell némi tudatosság is, és a szív jó szándéka. Folytatom a könyv olvasását. Egyik alkalommal, amikor Magdi a Jankovics telepre utazott lelki gyakorlatra, korábban kellett volna mennem a szokott időnél. Pont aznap reggel aludtam el. 10 perccel később értem ki. Nem várhatott meg, mert a vonatról elkésett volna. Nagyon resteltem ezt az esetet. Amikor megjött, bocsánatot kértem tőle, mire zavarba jött. Bizony nekem kellene inkább bocsánatot kérnem, hogy így megdolgoztatom az atyát. Természetes, hogy én boldogan dolgoztam érte. Átszellemült arcát, lezárt szemeit látva, nagyon sokszor gondoltam, hogy valóban egy szentet szolgálok. Mint ahogy hallhattuk, adódott egy szituáció, Amikor az atyának kicsit korábban kellett volna menni áldoztatni, ezt gondolom megbeszélte Magdikával, és az atya pont akkor aludt el. 10 percet késett, és már Magdika nem tudta megvárni, mert indult a vonata. Az atya mondja, hogy nagyon resteltem az esetet. Amikor megjött, bocsánatot kértem tőle, mire zavarba jött. Bizony nekem kellene inkább bocsánatot kérnem, hogy így megdolgoztatom az atyát. Bizonyára érezzük mi is ezt a nagy-nagy finomságot a lelkek között, a Szentlélek finomságát. A Jóisten megengedte ezt a szituációt, mint hogy a mi életünkben is sok ilyen helyzet alakulhat ki, amiből kihozhatunk jót is, rosszat is, ami hozzáállásunktól függ. Az atya restelte magát, szégyelte magát, de hát nem szándékosan késett el, nem azért nem volt ott időre, mert valami mást fontosabbnak tartott, és Magdika ügyét pedig másodlagosnak, hanem elaludt. Eszembe jut egy történet, valahol olvastam, hogy egy atyát, egy idős atyát éjjel hívták betegek kenetét feladni egy haldoklóhoz. És az éjszakai órákban rögtön fölkelt az atya, indult, de valahogy egy kicsit megszédült, még egy picit visszaült, és elaludt a fotelben. És amikor fölébredt, igyekezett eljutni a haldoklóhoz, de mire odaért, már meghalt. És annyira bántotta az atyát ez az eset, hogy ő miatta nem kaphatta meg a betegek kenetét a haldokló, hogy állítólag utána soha nem aludt ágyban, hanem vezeklésképpen fotelban aludt. Természetesen itt sem arról van szó, hogy az atya hibázott volna, mert nem szándékosan húzta az időt, hanem rögtön indult, hanem az öregségből fakadóan, a fáradtságból fakadóan visszaaludt a fotelban. De mégis úgy érezte, hogy vezekelnie kell. Hát, hogy aztán jól tette, vagy nem, nem a mi tisztünk ezt eldönteni, de hát ebből is, kis történetből is érzékelhető, hogy mennyire fontos a betegek szentsége, hogy a haldoklóhoz kihívjuk a papot, ha lehet még gyóntassa meg, adja fel a betegek szentségét, a viatikumot, az oltári szentséget, szolgáltassa ki neki. Ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni a prédikációkban is, hogy ne féljünk kihívni a papot. Sokszor ugye az a kifogás, hogy nem akarjuk, hogy megijedjen a haldokló. Mert ha már a pap jön, akkor neki meg kell halni. Higgyük el, hogy egy haldokló, akinek már a lelke nagyon közel van Krisztushoz, nem ijed meg a paptól. Sőt, nagyon-nagyon örül a papnak. A lelke mindenképpen. Sőt, vágyik arra, hogy megkapja ezeket a szentségeket. Ha szeretjük családtagjainkat, akik elmenő félben vannak, ne várjunk az utolsó pillanatra, mert sokszor elkéssük ezt a pillanatot. A legnagyobb szeretet az, hogyha valakinek az üdvösségét akarjuk. Hát itt ebben az esetben nem arról volt szó, hogy haldoklóhoz ment volna az atya, hanem csak Magdikát megáldoztatni, és hát azt is látjuk, hogy Magdika milyen kedvesen reagálta ezt le, és azt mondja, hogy bizony nekem kellene bocsánatot kérnem, hogy így megdolgoztatom az atyát. Megrendül a szívünk, amikor ezeket a szavakat halljuk egy ilyen fiatal kislánytól. Érezhető a szavaiban, hogy egy kicsi neheztelés sincs az atya irányában, hanem az együttérzés, a szeretet és az irgalom. Az atya után el is mondja, hogy átszellemült arcát, lezárt szemét látva, nagyon sokszor gondoltam, hogy valóban egy szentet szolgálok. Ilyen szenteket szolgálni nagyon könnyű egy atyának, de minden embert könnyű szolgálni, a bűnösöket is, a durvább lelkűeket is, akik még távolabb vannak Isten szeretetétől, azokat is. Mindenkit nagyon-nagyon jó szolgálni, mert mindenkiben Istent szolgáljuk. Inkább csak azt mondhatjuk talán, hogy könnyebb szolgálni az ilyen szent életűeket, mint Magdika, és nehezebb olyanokat, akik még az Isten igáját le akarják rázni magukról, de az öröm ott van minden szolgálatban, minden papi szolgálatban. És ha kérdeznének, hogy melyik részében a papi szolgálatomnak van a legnagyobb örömöm, nem tudnék választ adni, mert mindegyikben. Az atya nagyon alázatosan bocsánatot kért, tanuljunk meg mi is bocsánatot kérni, hogyha esetleg valamivel megbántunk valakit, vagy éppen a pontatlanságunkkal, vagy a késésünkkel bántottunk meg valakit. Vannak ugye notórius késők, vannak, akik egyszerűen nem tudnak pontosan elindulni, pontosan odaérkezni valahová. Ez egy misztérium, én ezt soha nem értettem. Szerintem azt se érti, aki mindig késik, és nagyon szenved tőle. Egészen biztos, hogy a gonosz lélek is közrejátszik ilyenkor, mert a pontatlanság az mindig feszültséget kelt. Gondoljunk bele, hogy egy közösség vár egy busz, hogy indulhasson, és valaki késik, és emiatt nem érnek oda a tervezett programra. Természetes, hogy fölháborodnak a lelkek, akik most hallgatják, és ez a pontatlanság egész életükben kínoszta őket, kérik a Jóistentől, hogy vegye el tőlük ezt a gyengeséget, és gyógyítsa meg őket. Érdemes elmondani egy kilencedet erre a szándékra, vagy egy szent közbenjárását kérni, akiről tudjuk, hogy mindig precíz volt, pontos volt, hogy segítsen nekünk, vagy ebből az emberi gyengeségből meggyógyuljunk, és nagyon sok konfliktus forrást szüntetünk meg ezzel az életünkben. Ha pedig olyan emberrel találkozunk, aki késik, akkor mi is legyünk elnézőek, türelmesek, nagy lelkűek, irgalmasok, ugyanakkor az igazságnak is, az igazságosságnak is jelen kell lenni, és érdemes elbeszélgetni, négy szem közt leülni, és megbeszélni azt, hogy hogyan tudnánk úgy folytatni, hogy ez a feszültség már ne legyen köztünk, és próbáljunk pontosan odaérkezni a megbeszélt időben. Ne adjatok teret a sátánnak, mert ahogy mi is megtapasztaljuk, nem mindenki olyan toleráns, olyan nagylelkű, mint Bódi Mária Magdika.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyház község plébániai kormányzója folytatta a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 90,6,